Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallják.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mári Rádió hallgatóit. Ez itt Isten műve a család műsor, amelyben mindig egy családnak az életét hangosítjuk fel, szólaltatjuk meg az apát, anyát, beszéljenek önmagukról, az életükről, a tapasztalataikról. Nem egy könnyű dolog ez. Van, aki nagyon-nagyon rögös utat jár végig, van, aki simább úton haladhat. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Ez most folytatása a ma két hete épp elhangzott műsornak, Isten műve a család, ahol Babosné Horváth Andreával beszélgettem az ő életéről, amely egy nagyon-nagyon rögös családi út volt. Igaz, hogy Isten műve a család, de a működtetését az emberekre bízta. Az emberek pedig mindig az érdeküket nézik, meg különben is. Különböző külső erők hathatnak a család életére, amelyek tönkretehetik. Így van ez ennek a családnak az életében is, amelynek az első beszélgetését ma két hete, most a folytatását fogjuk meghallgatni. Menjünk egy kicsit tovább. És akkor gyermekei születtek?
Igen, született egy kislányom. Nagyon könnyen fogant. Természetes úton született, és az első dolgunk, ez az édesapámnak volt a kérése, az azonnali keresztelés.
Mert abban az időben ez így volt természetes, hogy a születés
nem.
után azonnal megkeresztelték.
Nem, ő hozta ezt a hagyományt az édesanyjától, tehát a kislányomat kéthetesen megkereszteltük április 16-án, szóval régen nagy volt a gyermekhalandóság, és ezért az azonnali keresztelést tekintették természetesnek. Nekünk se volt semmi ellenvetésünk, semmi probléma, tehát a kislányom azonnal meg lett keresztelve.
Kapott-e a gyerek vallási nevelést?
Igen, tehát én már úgy foglalkoztam vele, hogy amikor karonülő volt, bementünk a templomba. Elkezdtünk nézegetni. Később, amikor már járni tudott, kapott színeszőket. Rövid imákat, nagyon jó képességű gyermek, kisgyerekként is nagyon jó képességű volt, elsőre megtanulta az imákat, és ő ezt a tevékenységét végig is vitte. Tehát első áldozó bérmárkozó, sőt, ha lehet itt büszkélkedni egy picit, akkor egyik éven a korosztályában a Batthyány Stratmann László versenyt hitantéren, tehát vallási téren megnyerte.
Hogyan alakult a férjével való kapcsolata?
Sajnos kiderült, hogy építkeztünk, második gyermekem, az én hibámból nem lehet. Örökbefogadás körülbelül 12 év, fokozatosan megromlott a kapcsolatunk. Tehát olyan dolgok miatt is, hogy a kislányunkat nem fogadták el az én szüleim.
Kislányunkat miért nem fogadták el a nagyszülők?
Azért, mert nem engemet formázott. Az édesapja családjának a vonásait hozta ki, és csak lány volt.
Akik fiúk szerettek volna?
Hát az apósom is fiút szeretett volna, de imádta a lányunkat. Az első szavak egyike az a papa volt, és a papa annak ellenére, hogy trónörököst várt, a világ legboldogabb embere volt a kislányunktól. Biciklire ülésszerelt, 8 hónaposan megetette, 10 óra iszatta az unokáját, utána pedig biciklin kivitte a mezőre, hogy a gyerek jó levegőn legyen. És a papához nagyon kötődött a lányka, a papa volt a mindene.
De most beszéljünk inkább a házasságáról.
Tehát az anyósom irányította a házasságomat.
Ez nem volt jó.
Férjem olyanokért sem mondott ellent az édesanyjának, amikor már én zokogtam. Tehát megtörtént az, hogy rajtam a terhesség nem látszódott. De a 8. hónap végén valahonnan kiterebélyesedtem.
Ez természetes.
És az anyósom azt mondta nekem, amiért nagyon sírtam, hogy mit fogsz te szülni, kismacskát? És hát én elváltam volna, hogy a fia azt mondja neki, hogy nem, a te unokádat. Egyetlen egy hölgy tehet arról, hogy mekkora baba születik, ezt nem mi befolyásoljuk. A cigarettát, meg az alkoholt, meg a drogot leszámítva, tehát ilyenekkel köszönöm szépen, nem értem. És végső soron született egy 3,60 dekás kislány.
Ez egy normális súly.
Igen. Mama nem volt elégedett, mert hát nem 4 kiló, 5 dekra volt, mint az ő fia. Hát nekem pont elég volt, bocsánat.
Akkor már megromlott a férje szüleivel a kapcsolat, és férjével hogyan alakult a kapcsolat?
A férjem az édesanyjára hallgatott, a kislányom nagyon jól érzékelte a problémákat. Először szóváltások voltak, később durvult a helyzet, és a lányom elkezdett félni. Hát nem mert bennünket együtt hagyni.
Mert tehát, a férjével?
Igen. Igen.
Mitől félt a kislánya?
Attól, hogy veszekedünk, hogy esetleg megüt, megint megüt. Nagyon-nagyon féltett abba az időben.
Hány éves volt akkor a gyerek?
Már templomba járt, tehát első áldozó volt, 8 év körül volt a kislány.
Tudták volna akkor kezelni ezt a kapcsolatot, hogy ne így legyen, hanem úgy, mint az első időkben volt, békességben, szeretetben éljenek együtt?
Akkor, hogyha elköltözünk. Tehát mind a két családtól 100 kilométerre arrébb. Hogy senki ne szóljon bele az életünkbe, ő is tenni akart volna érte, hogy ez a házasság rendben legyen. És a legnagyobb probléma az volt, hogy én törtem. Tehát úgy gondoltam, hogy a gyerek érdekében együtt kell maradni, meg szégyennek éreztem a vállást. Érdekes módon a férjem adta be ellenem a vállópert, amikor így fogalmazott az anyósom, a gyerek már tud írni és olvasni, a házra nincs már több törlesztő részlet, rád pedig semmi szükség.
Mondta az anyós önnek, hogy rád pedig semmi szükség.
Igen, és rávette a fiát, hogy elváljunk.
És ez maga hogy élte meg akkor?
Levegőt nem kapta. Felmondtak a munkahelyemen, ott álltam végül is egy vállás kellős közepén, a gyerekemet, szóval többszöri kísérlettel tudták kiszakítani a kezeim közül.
Már fizikailag kiszakítani, vagy pedig?
Fizikailag kiszakítani, meg hát kezdték elhalmozni olyan dolgokkal, ami anyagi dolgokkal. Ami azért a gyereknek nagyon nem tett jót, amíg én könyveket vettem, addig ők kis kosztümöt első áldozásra, amit külön úgy csináltattak neki. Szüleim meg szépen hallgattak, csak ide ne jöjjek a gyerekkel.
Már mondták az ön szülei?
Nem mondták ki, de szóba került, és de azt jegyezd meg, hogy az unokánkat nem visszük iskolába, nem visszük hitoktatásra, nem visszük ide, nem visszük oda, és úgy belegondoltam, hogy az én gyermekemnek milyen élete lenne. Lehet, hogyha egyet ugrana, csak úgy jó kedvéből, most mondtam valamit, rászólna az apám, hogy ne ugrálj. Tehát csederből vederbe. És egy közös megegyezéses vállás lett, amiből kaptam a pici lakásomat, a kis kuckómat, ami 25 négyzetméter, bozalmas állapotban, de nem is ez a fontos, hanem a gyerekért menő harc, hogy legalább láthassam. És teljesen ellenem kezdték nevelni. A kislányom remegett tőlem. Pszichológus bevonása, minden, és végül is mi elszakadtunk egymástól.
Már a kislányától.
Igen, a kislányomtól. Ez egy akkora fájdalom, hogy nem tudom azt mondani, 35 éves lesz áprilisba.
És most is kapcsolata vele?
Nincs. Középiskoláskor a Nagy Lajos gimnáziumba járt, jogász lett egyébként, megpróbáltam vele felvenni a kapcsolatot, felhívtam vonalas telefonon, felvette, hát határtalan boldogság volt, megbeszéltük, hogy mikor hívom legközelebb, és megmondta az édesapjának, vagy kialgatta, és legközelebb az apuka vette a volt férjem fel a telefon, mondta, hogy meg ne próbáljam ezt még egyszer.
Hogy érte ezt meg?
Bozalmasan. Tehát itt még mindig előfordul az, hogy csak úgy csorognak a könnyeim. Rágondolok, vagy egy hasonló korú hölgyet látok, akaratlanul folynak a könnyek.
Mert a fájdalom ott van a lelkében.
Igen, igen, most ez hihetetlen. Aki elveszíti a gyerekét betegségbe, balesetbe, az kimegy a sírjához, és ott sír. De nekem tudom, hogy él van, és nem adtam fel a reményt. Egyszer eljön hozzám.
És ez a remény most is él?
Él. Él, tehát nincsen olyan karácsony, húsvét, pláne a húsvéti ünnepek az különleges, mert ő húsvét környéken született. Nem tudom nem szeretni.
Hát szeresse is, elvégre az édesanyja.
És bármit megtennék érte, nincsen olyan, amit nem. Csak ő ezt nem tudja, ő úgy tudja, hogy én eldobtam. Nem ez történt.
Hogyan alakult ebben az időben a hite, a Jóistennel való kapcsolat?
Akkor én már beteg voltam. Amiről aztán kiderült, hogy azért szerintem ez is közre játszott a válásba, hogy nyomoréknak neveztek a faluba. Egyre közeledtem. Valahogy a hozzám került egy Károli féle biblia. Nem tudom, hogy hogyan. Belelapoztam, és csak úgy olvasgattam. Na most itt ne gondolják azt, hogy kiolvastam én a Bibliát, mert az lehetetlen népeszűen. Elsősorban az Új Szövetséget olvasgattam, és úgy szép, fokozatosan. Aztán bementem 5 percre a templomba. Volt egy kis időm, bementem a templomba, elmondtam egy mi atyánkot, üdvözlégy Máriát, és fokozatosan belém épült a hit. Megtörtént itt a rendszerváltást, az emberek nagyon megváltoztak, tehát itt aztán annyi egyházi esküvő lett, amennyit én még életemben nem láttam, pálfordulás, annyi vallásos ember lett hirtelen, hogy egyszerűen szükségét éreztem. Egyedül voltam, magányos voltam, azóta megtanultam, hogy soha nem vagyok egyedül, hiszen Isten mindig velem van. Közelebb kerültünk egymáshoz. És most már ott tartunk, hogy minden áldott este megköszönöm neki az adott napot, minden reggel köszönöm, hogy megtartott minket. Hálás vagyok neki. Mindenért, a rosszért is. Én egy kegyetlen, türelmetlen ember vagyok. Történtek velem olyan dolgok, ami egy életen át nyomasztott. És hihetetlen, múlt évben körülbelül 25 év után kaptam erre a kérdésemre a választ.
Például mi volt ez?
Dolgoztam szociális otthonba. Az egyik lakónk hirtelen meghalt. Összeesett, 78 esztendős volt. Összeesett, de már délután mondta, hogy neki nincsen szüksége orvosra. Este 7 órakor összeesett és meghalt, és a kolléganőm azt mondta, hogy ez a te hibád. Megpróbáltunk mindent újraéleszteni, és nem tudtuk visszahozni. Meghalt. Kijöttek a mentősök, nekik se sikerült, és azt mondta a kolléganőm, aki gyakorlottabb, tapasztaltabb volt, hogy ez a te hibád.
És miért?
Nem tudom, én úgy érezem, hogy biztos valamit rosszul csináltam. Csak azt tudni kell, hogyha már újraélesztünk, ott a semmittevés a legrosszabb. Képzelj el, hogy megyek múlt évben egy nap haza, és jönnek ki a mentősök a szomszédból. A szomszéd úriembert egy órán keresztül próbálták újraéleszteni. Sikertelenül. És itt volt a kérdésre a válasz. Van, amikor nem tudunk mit tenni. Isten akarata ellen nem tudunk mit tenni. Szívünket, lelkünket én úgy érzem, hogy beleadtam. És nem sikerült, és ez a mondat, ez annyira fájt, hogy tényleg az én hibámból halt meg ez az idős lakó. Kerestem rá a választ. És megkaptam. Megkaptam.
Az élete hogyan alakult tovább? Például férhez ment-e újra?
Igen, ezen a munkahelyen megismerkedtem a második férjemmel. És hát az én kolléganőim nagyon-nagyon aranyosak voltak. Összebaráztáltak minket. Tudták, hogy mindketten egyedülállók vagyunk. Második férjem elvesztette a szüleit egy hónapon belül. Elkezdett nekem kedveskedni. Hol egy alma? Tehát apróságok. Ő is egy falusi ember volt, de mindig úgy gondolt rám. És egyszer belenéztem a szemébe, olyan tisztaságot, gyermeki őszintességet, ami az ő barna szemeiben volt, én soha nem láttam még. Megszerettem. Ez nem szerelem volt, ez egy mélységes szeretet.
És összeházasodtak?
Igen, összeházasodtunk, de én közöltem vele először, hogy figyelj, itt trónörökös nem lesz, mert én nem tudok neked gyermeket szülni. 8 hónap múlva teherbe estem, vittem az ultrahangképet. Ránézett, és potyogtak a könnyei.
Olyan boldog volt?
Igen.
Ugye akkor már szentségi házasságot nem köthettek?
Nem köthettünk szentségi házasságot, ugye az első házasságom miatt. Ezt a házasságot ugyan anyósom nem volt, nagyon nem jó szemmel nézte a sógornőm. Elvált asszony, gyerekkel, hát ha lehetett volna, inkább kergetett volna, tűz és víz vagyunk a mai napig, és hát amikor én először nem is mondtuk senkinek, hogy várandós vagyok, nőgyógyászati probléma. Amikor már biztos volt, hogy megmarad a kisbaba, akkor mondtuk meg a családnak is, és akkor tudta meg a munkahely is, és XY szociális otthonnak a babája mai napig ez a gyermek. Tehát annyira drukkoltak nekünk, hogy sikerüljön, hogy ki tudjam hordani, sokan nem az nem örült neki.
És a házassága hogy alakult? Ez a második házassága.
Itt is az volt a probléma, hogy sajnos ő is a nővérére hallgatott, italozott, de soha nem volt velünk durva. A pénzt az hazaadta, hogy oszd be soha egy zokszava nem volt.
Ez a házasság még működik? Együtt
nem
vannak?
Nem működik. Tehát itt...
Elváltak, vagy elhunyt a férje?
El is váltunk, nyíltan kimondom, de a nagyon jó kapcsolat a haláláig fennmaradt, és nyáron összeesett és meghalt 65 évesen. Óriási tragédia volt, és itt megint erősnek kellett lenni. Itt volt a 22 éves fiam, akinek a beszédjét először nem értettem, hogy mit mond. Őt helyre kellett rázni, valahogyan túlléptetni azon a mérhetetlen fájdalmon, amit ő érzett. Itt bármikor tudtunk mi telefonon egymással beszélni, de közben elköltözött Százhalombattára, bármikor jöhetett hozzánk, valahogyan mindig megoldottuk a kis kuckóba, hogy hárman-három helyen aludjunk. Soha nem volt az, hogy még egy hangos szó se volt közöttünk.
És most milyen a kapcsolata a fiával?
Most a fiam a csodálatos, tehát most van egy nagyon kemény holponton túl az édesapjával kapcsolatban, most kezdi elfogadni azt, hogy elment az apa. Hogy ezzel ellen nem tudunk mit tenni, és sajnos kiderült, hogy számos más betegsége is volt.
A férjének.
Igen, a férjemnek. Ami közül ez volt az, ami úgy mondhatjuk, hogy kegyes volt számára. Nekünk könyörtelen, kegyetlen, de neki igen, kevés szenvedéssel elment.
Hogy éltem meg ezt a helyzetet?
Zokogtam, aztán tudtam, hogy össze kell szednem magamat, és a fiamnak erőt kell adni. Ő neki az életébe, ő volt az a hozzátartozó, ugyan a nagymamája, az anyai nagymamája, az én édesanyám előtte 2,5 évvel meghalt, az nem rázta meg ennyire. Tehát nem volt olyan szoros a kapcsolatuk, hogy segíteni a gyermekemnek, hogy tovább tudjon lépni. Egy olyan lelkületű ember legyen, aki nem lelki sérültként él, tehát bármikor kimondhatott, ha kellett, éjjel 3-kor felhívhatott, hogy Győrbe jár iskolába. Anya, ez vagy azt nem értem. Szép, fokozatosan, semmit sem erőltetve. És ugye régen szokás volt, hogy a férfi ember nem sír. Igenis, nyugodtan sírj. Ha jól esik, sírd ki magad. Most ő is anyagolja a vallást, de istenfélő emberke. Szerintem őnek is volt most egy harca Istennel, hogy miért vett el az édesapját.
Most, hogy éli meg az életét ön? Jelenlegi életéről mondjon még valamit, és akkor ezzel a beszélgetést lezárjuk.
Most először kimerem jelenteni, hogy jól érzem magamat a bőrömbe. Van egy minden probléma ellenére. Van egy olyan fiam, aki nagyon-nagyon szeret.
És rendszeresen találkoznak, kapcsolatot tartanak egymással.
Igen, és anya nem prüsszenthet egyet, mert mindjárt orvoshoz viszik. Sőt, anya titokba olvassa a tankönyveit, hogy kupálódjon, és ha anya valamit nem tud, akkor most megfordult a kocka, sok minden téren, várj meg már, mert anya lemaradt, pici korba fordítva volt.
Most hány éves a fia?
Betöltötte a 23-at novemberbe.
És ő ma a saját életét éli?
Nem. Nagyon kötődik még hozzám, és nagyon ki van ábrándulva a lányokból. Volt egy hatalmas csalódása, anyagi jellegű, nem kell ezt nekem, mondta egy kislány neki, mert mi szegények vagyunk. És hát az én érzékeny fiamnak a lelkét összetörte, és most ott tart, hogy nem a pénzt nézte most sem, hogy a pályaválasztásnál, hanem a lelki alkatát, hogy ő mivel szeretne foglalkozni. És most egyelőre nem nősülünk, nem barátnőzünk, most tanulunk, és hát ezt nagyon komolyan mondta nekem, vett tudomásul, hogy a gyermeknek feltételek kellene. Én a gyermekemet szeretném például tanítatni, és ahhoz pénz is kell. És szeretném megtanálni azt a nőt, aki hát az édesanyja lesz a gyermeknek.
Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta. Jó Isten segítse a továbbiakban is, és legyen béka a lelkében.
Nagyon szépen köszönöm, József atya.
Otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.
Hírek.